No kérem szépen, a romániai választás, a politikai részét megfejtettük, most egy kicsit a gazdasági lábát lássuk ennek a folyamatnak itt szomszédunkban. Mi történik? Szőnyi Dávid az Akkord alapkezelő ZRT junior portfólió menedzsere van a vonal túlsó végén, övé a szép feladat, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
No, hát hogy is állunk akkor a román választásokkal?
A román választás második fordulóját sokan úgy keretezték, hogy ez a választás nem csak arról szól, hogy ki lesz a következő elnök, hanem arról is, hogy merre tartott Románia a következő években. És egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy a társadalom tényleg nem akar letérni az európai pályáról, hiszen láthattuk azt, hogy Nikus Ordán, a centrista, a technokrata, a pro-európai jelölt szerezte meg a szavazatoknak az 53,6%-át Giorgia Simeonnal, a szélső jobboldali jelölttel szemben. És annak ellenére, hogy az elmúlt egy évben ez volt a hetedik választás, azt láthattuk mégis, hogy a választópolgárok nem fáradtak el, hanem az elmúlt 25 év legmagasabb részvételi arányát produkálták, egészen pontosan 64,7%-ot. És ha belássuk magunkat a területi részvételi adatokba, akkor láthatjuk igazán, hogy mennyire jól sikerült a mozgósítás a nagyvárosokban és az a körüli agglomerációkban, illetve azt is láthatjuk, hogy az RMDS is elképesztően jól mozgósította a magyarokat. Például a Székelyföldön, Hargita megyében 18%-kal nőtt a részvétel az első fordulóhoz képest, és az emberek 91%-a Nikus Ordán támogatta, mert tudják jól, hogy egy Simeon győzelem mekkora kockázatot jelentett volna a kisebbségi jogokra nézve. És ez a nagyon masszív 91%-os arány különösen annak fényében érdekes, hogy Orbán Viktor pont egy Simeonnal szemben fejezte ki szimpátiáját, és láthatóan az erdélyi magyarok ezzel abszolút nem értettek egyet.
Ezek az ismert részei a dolognak. Mi jön most a választások után?
Mi lányok a gazdasági oldalról, mert ott komoly problémákkal, kihívásokkal
küzd. Nem könnyű öröksége van Romániának.
Igen.
Igen, a legnagyobb kérdés az továbbra is az, hogy az új koalíció hogyan fog kinézni, mert ugye valakinek meg kell csinálnia a megszorító csomagot, hiszen a GDP arányos fiskális hiány az 9,3% volt a tavalyi év végén, és jelenleg most folynak a tárgyalások, hogy az új koalíció mikor állhat fel, meg hogy ki legyen az új koalícióba. Jelenleg az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Ilija Bolozsán, a jobboldali liberális Fenele párt egyik vezető politikusa lesz a miniszterelnök, akit egyébként Nikus Ordán is nyíltan támogat, és nyilván a parlamenti arányok alapján elképzelhető, hogy a Penele, aki a jobboldali liberális párt, a centristúszer és az RMDS hárman együtt nem elég ahhoz, hogy a többséget ki tudják alakítani, tehát a baloldali PSD párt nélkül nem lehet kormányt alakítani. És én összességében azt tudnám mondani így a kormány koalíció alkotás folyamatáról, hogy nem azért lassú a koalíció alkotás folyamata, mert azon vitatkoznának a felek, hogy vajon ki kapja meg a legbefolyásosabb minisztériumokat, meg a legzsírosabb pozíciókat, hanem a legfontosabb kérdés továbbra is az, hogy ki lesz az, aki az arcát fogja adni a megszorításokhoz. Mert itt már régóta nem arról van szó, hogy lesz-e vajon fiskális kiigazítás, hanem hogy ki fogja megcsinálni, ennek milyen lesz az összetétele, és milyen gyorsan tudják ezt megszavazni a politikusok.
Oké, mi az a feladat, amit el kell végezni? Milyen állapotban van a román gazdaság? Mert egy bezzeg országról beszélgetünk időnként itt Magyarországon.
Több GDP, meg utolérés ügyben, igen, ugyanakkor tényleg a költségvetési hiányjal meg nagyon komoly gondok vannak.
Igen, az elmúlt években rengeteg cikk született arról, hogy Románia milyen gyorsan fel tudott zárkózni az Európai Uniós átlaghoz, mekkora ütemben ugye Magyarországot is megelőzte ebbe az egyfőre jutó GDP arányos metrikába, de nyilván ez a belső és a külső egyensúly felbomlása révén valósulhatott meg. Ugye korábban is említettem, hogy a fiskális hiány az ugye 9,3%-ot elérte GDP arányosan, ami jóval a 3%-os Maastrichti kritérium fölött van, és mindenki tudja, hogy a jelenlegi struktúrájában fenntartatlan így a költségvetés. És most már a hitelminősítők is régóta árgus szemekkel figyelik a költségvetési folyamatokat, és mindhárom nagy hitelminősítő jelenleg csak egyetlen fokozattal tartja Romániát a junk, vagy az úgynevezett bóvli kategória fölött, és sajnos negatív kilátással.
Okay.
És maga a
Igen, mondjad.
Nem csak a kiigazításnak az összetételéről szerettem volna egy-két dolgot megemlíteni, hogy miért nehéz ezt az egészet megcsinálni. Ugye azt vállalták a románok, hogy 7%-ra leszorítják a költségvetési hiányt az év végére, ami ugye egy 2,3% pontos csökkentés lenne a tavalyi éves 9,3%-os számhoz képest, és itt hozzá kellene nyúlni a költségvetés mind a bevételi, mind a kiadási oldalához. a bevételek terén beszéltek arról, hogy az áfa kulcsot megemelnék 21%-ra, a jelenlegi 19%-ról, de ez pont a baloldali PÖSZÖDE párt kifejezetten ellenezné, ők cserébe progresszív eszi adózást vezetnének be. A kiadási oldalon pedig nagyon sokan azt pedzegetik, hogy az állami szférában dolgozók béreinek nominális értéken való befagyasztását lehetne megcsinálni, vagy különböző juttatásokat visszavágni, meg nyilván mindig az asztalon van a létszámleépítés, de ezek mind-mind népszerűtlen elemek, és nagyon érdekes lesz azt látni, hogy végül mi fog bekerülni az igazi végső kiigazító csomagba.
Mi a kilátás a gazdaságot illetően? Lesz-e növekedés, hogyha ezeket megcsinálják? Mi lesz az árfolyamokkal? Hogyan teljesített a részvénypiac, ha ilyen veszélyek, és hát mi lesz a jegybanki kamatpolitika?
Mekkora kockázat az, hogy ebbe a kormányok belebuknak, újjárakulnak, megszorít, belebukik, folyamatosan bizonytalanság van, legalábbis politikai.
Hát kezdeném onnan, hogy nyilván egy fiskális kiigazító csomag, hogyha ekkora mértékű lenne, annak egyértelműen negatív hatása lenne a gazdasági növekedés nézve. Nyilván a kiigazítás összetételétől függ az, hogy ez inflációt emelne inkább, vagy dezinflációs hatással bírna, de ami így a makroszámokat érinti, vagy ilyen pénzügyi mutató számokat, hogyha az árfolyamra tekintünk, akkor láthatjuk, hogy igazából nem korrigáltunk vissza a 4,97-es szinthez, így a második forduló után, és az elemzői konszenzus inkább afelé mutat, hogy itt további gyengülés várható az év során, amit a román jegybank egyrészt tolerálhat azért, mert tudják, hogy a gyengébb lej az segíthet az export versenyképességén, ami ugye csökkenteni a külkert deficitet, másrészt pedig a drágább import tompíthatja a belső keresletet, ami nyilván az infláció szempontjából egy kardinális kérdés. A kötvénypiacon egyébként az árfolyamhoz hasonló a helyzet, egyrészt itt is volt egy enyhe stabilizáció a második forduló eredménye után, de a hozamcsökkenés csak akkor lesz tartós, hogyha érkezik egy hiteles konszolidációs csomag. Hogyha megnézzük most a román 10 éves állampapír hozamát, akkor láthatjuk, hogy ez olyan 7,6% körül van, de lefelé innen csak akkor lenne további tér, ha a piacok tényleg elhinnék, hogy a deficiten érdemben csökkenteni lehet. Mi egyébként az Akkord alapkezelőnél továbbra is konstruktívak vagyunk a román kötvényekkel szemben, legyen az akár lejben, akár euróban denominált, mert nyilván egyrészt kecsegtető hozamot lehet velük elérni, de ami a legfontosabb az az, hogy azt gondoljuk, hogy a döntéshozók most már tisztában vannak a helyzet súlyosságával, okay, és hamarosan megoldást fognak kínálni.
Így legyen. Köszönjük szépen az összefoglalót, jó munkát kívánunk. Szia!
Köszönöm szépen, további szép napot!
Szőnyi Dáviddal, az Akkord alapkezelő ZRT junior portfólió menedzserével beszélgettünk.